Soyons pas mine de négoce. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szép napot, már is megcsinálom a beosztásokat, és egy nagyon különleges tanítás következik majd a Purimról, úgyhogy érdemes itt maradni velünk. Mindenkit sok szeretettel köszöntök a Magyar Hidabrut nevében, szervusztok, szép napot mindenkinek. Gyorsan megcsinálom a megosztásokat, és már is kezdünk. Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Még egy pici türelmet kérnék szépen mindenkitől. A megosztások miatt. Azért, hogy minél több emberhez eljuthasson a tanítás. Nagyon érdekes dolgok lesznek benne, titkokat lehet megtudni az Eszter könyvéből és Púrimról, még azt is, hogy mi a kapcsolat Púrim és a náci gyilkosok kivégzése között. Nagyon-nagyon érdekes, izgalmas dolog, ezt a végén fogjátok megtudni, és bízom benne, hogy addig is érdekes dolgok lesznek, titkok. Oké, azt hiszem, hogy lassan sikerül is befejezni a megosztásokat. Oké. Még egyszer nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Hidabrut nevében. Amelita Folkmeier, szép napot, boldog Purimot, mindenkinek boldog Purimot, holnap este köszönt be hozzánk a Purim, és bízunk benne, hogy egy szép és boldog Purim lesz egész Izrael népének mindenek ellenére, és kívánjuk azt, hogy mindenkinek a legjobb legyen a világon, és legyen béke természetesen, ezt kívánjuk mindenkinek. Először is engedjétek meg, hogy a betegeink gyógyulásáért imádkozzunk szokásunk szerint. Michael ben Dvora, Hanna bat Alia, Rom ben Judit, Eszter bat Szára, Nomi bat Hadassa, Shmuel ben Szára, Ruth bat Szára, és Iszer Josef Halevi ben Nohar, Faslamar ufat a Guf ufat a Nefes, im Kol Sárhol Israel, és mindenkinek, aki sérülést szenvedett a háborúban, mindenkinek kívánunk mielőbbi gyógyulást, és minden elképzelhető jót. Ahogy mondottam, holnap este fog beköszönteni a Purim, és a Purimnak nagyon különleges micvái, különleges parancsolatai vannak. A mai tanítás Josef Mizrahi rabbi nevéhez fűződik. Először is kezdjük azzal, hogy miért is hívják Purimnak ezt az ünnepet. A Pur nevéről, aki ledöntötte Hámánt, amikor egész Izrael népét akarta kiirtani. Ádár hónapban, ez Ádár hónapban volt, és most is Ádár második hónapjában vagyunk, amikor szökő év van, akkor természetesen Ádár a Purimot Ádár második hónapjában ünnepeljük, és nem az elsőben. Hámánnak egyébként könnyebb dolga volt arra vonatkozóan, hogy ki akarta írtani Isten őrizzen Izrael népét, minden egyes zsidó embert ki akart írtani. Könnyebb dolga volt, mint Hitlernek, meg kell mondani őszintén, mert Hámán az összes 127 ország felett uralkodott, míg Hitlernek, a másik gonosznak mennie kellett országról országra. Hámánnak csak egy gombot kellett tulajdonképpen megnyomnia, ezzel kapcsolatban, és utasítást adni a világon az összes népnek, és már is végrehajtották volna, hogyha hála Istennek az örökkévaló nem lépett volna közbe, és nem lett volna a csoda. Hámán egy nagyon gazdag ember lett, és olyan gazdag, neki volt a királynak a bélyegzője, és mindent megtehetett. Gazdagabb lett egyébként, mint a király. De maga a Púr az jóra alakult, ezért hívjuk Púrimnak ezt az ünnepet, mert hogy, és nagyon érdekes, hogy miért pont Megillát Eszternek hívjuk a Megillát Eszter könyvét. Miért nem hívjuk például Megillát Mordechai, hiszen Mordechájnak sem volt kevesebb szerepe ebbe a dologban. Mégis Megillát Eszternek hívjuk. Vagy hívhattuk volna Megillát Purimnak, vagy akár Megillát Hadászának, hiszen Eszternek, Eszter királynőnek az eredeti neve Hadásza volt, nem Eszter. Miért kapta az Eszter nevet Eszter királynő? Mert azt mondta az örökkévaló, ami az egyik legnehezebb dolog, amit írt az örökkévaló a Tórában, Asztirpanim mihem, el fogom takarni az arcomat. Lesz olyan a történelemben, sajnos az újkori történelemben is volt ilyen, amikor az örökkévaló előre figyelmeztette Izrael népét, hogy ha elhagyják a szövetséget, tagadni fogják őt, akkor el fogom takarni az arcomat. És ebből az Eszter, ebből a névből kapta Eszter az ő nevét. Tehát nem véletlen, hogy Eszter könyve lett, és nem Purim könyve lett, és nem Mordechai könyve lett. Most nézzünk egy kis történelmet, hogy rendet rakjunk ebben az egész dologban. Négy királyság volt, az első az a bábeli királyság, és Nabukadnezár volt a királya Bábelnak, és ő volt az, aki lerombolta az első szentét. Ez a borzasztó tett az ő nevéhez fűződik. Meddig állt az első szenté? 410 évig. Utána 70 év szünet volt, és újra épült a szentély, a második szentély 70 év után épült föl. És a második szentély pedig 420 évig állt. Összesen 900 év, amelyben volt 70 év szünet. Ebben a 900 évben négy impéria volt a világban, az egyik, az első, amit mondtunk már, a bábeli királyság, utána a perzsa királyság, azt követte a görögök Nagy Sándor vezérletével, akihez fűződik a Hanuka csodája egyébként, és a görögök után pedig jöttek a rómaiak. És kettő volt, aki kapcsolódik a szentély lerombolásához, a babiloniak és a rómaiak. A másik kettő csináltak mindenféle dolgokat, de nem volt közük a szentély lerombolásához. A görögök, ahogy tudjuk, Hanukából, a Hanuka ünnepéből megszentségtelenítették a szentét, de nem rombolták le. Nem volt ilyen fajta bűnük, hogy lerombolták volna a szentét. Mint tudjuk, Ásverosnak a felesége Vasti volt, aki azt javasolta a királynak, Ásverosnak, hogy vonja vissza a szentély felépítésének engedélyét. Ez egy nagyon fontos momentum volt, és megkérdezte erről a tanácsadóit is Ásveros király, hogy mit tegyen. És mind a hét tanácsadó szintén azt javasolta neki, hogy ne engedje felépíteni a szentélyt. Utána az összessel az örökkévaló leszámolt. Mindenki, aki azt javasolta, hogy ne épüljön fel a szentély, az életével kellett fizetnie. Mi is történt Vasti esetében, amikor Vasti ellenszegült, hogy részt vegyen a királyi ünneplésen a lakomán, akkor reggel megkérdezte utána a király, hogy hol van a feleségem, hol van Vásti? Erre azt válaszolták neki, hogy meghalt. Kérdezte, hogy hogy meghalt? Mi történt vele? Mondták neki, hogy te voltál az, aki megöletted a feleségedet. És akkor megkérdezte, hogy tehettetek ilyet? Miért hallgattatok rám? Hogy engedtétek, hogy egy ilyen feleséget megöljenek és kivégezzenek? Utána ezért megorrolt a tanácsadóira, és kivégeztette az összes 7 tanácsadóit is, akik szintén azt tanácsolták neki, hogy ne engedje, hogy a szentély felépüljön. Éppen ezért mind a 8-an, akik benne voltak ebben a történetben, Vasti és a 7 tanácsadó mindegyik az életével fizetett, hogy nem akarták, hogy felépüljön a szentély. Ebből azt kell nagyon fontos megtanulnunk, hogy mindenki, aki nem csak a szentély felépítése ellen van, hanem mondjuk egy zsinagóga, vagy egy tanház, egy jesivanak a felépítése ellen van, neki is tudnia kell, hogy az életével fog ezért fizetni. Utána Darius perzsa király vette át a hatalmat, őneki az az érdekességet, hogy ő Eszter királynőnek és Asverosnak volt a gyermeke, aki a perzsa király lett. És ő az, aki engedélyt adott a szentély felépítésére, és nem csak engedélyt adott rá, hanem ő vitt hozzá építőanyagokat, és vitt hozzá szakértőket, vitt munkásokat, tehát aktívan részt vett abban, hogy a szentély újra álljon, a második szentélyről van szó természetesen. Pénzt is küldött, mindent megadott hozzá. És a királyságának a 6. évében épült fel, akkor lett végre a második szentély, amikor már teljes pompájában állt. Hamanról egy nagyon érdekes dolgot kell tudnunk, mégpedig azt, hogy Hagágnak volt a Agágnak volt a reinkarnációja. Ki volt ez Agág? Agág Amalek királya volt. És az ő reinkarnációja volt. És ezt nagyon-nagyon fontos megértenünk, hiszen az örökkévaló megparancsolta Saul királynak, hogy ki kell írtani Amalek népét az elsőtől az utolsóig. A-tól Z-ig ki kell írtani ezt a népet, mert ez egy gonosz nép. Miután Saul király sajnos nem teljes mértékben hajtotta végre ezt a parancsolatot, ezért már Agágnak sikerült terbe ejteni egy nőt, és így ment tovább ez a gonosz nép. Tudnunk kell, hogy ez a gonosz nép ma is itt él közöttünk, Európában, a Amalek népe, és ez annak köszönhető sajnos, hogy Saul király nem volt hajlandó teljes mértékben az isteni parancsolatot teljesíteni. Ebből is kell tudnunk és értenünk, hogyha az örökkévaló valamit megparancsolt, akkor azt végre kell hajtanunk, mert ha nem, akkor nagyon komoly következménye lesz ennek, és ma összes nemzedékre vonatkozóan, a mai nemzedékre vonatkozóan is látjuk ennek a kárát. Ez nem úgy van, hogy egy parancsolatot valaki nem teljesít, és akkor utána kész vége. Nem, nézzük meg, hogy ez a parancsolat, amit Saul király sajnos nem teljesített, ezért hol tartunk ma? Hogyha teljesítette volna, akkor a messiás is sokkal hamarabb eljött volna, de ehelyett ma szenvednünk kell Amalek népétől most itt Európában is, a mostani életünkben is. Amaleknek a számértéke nagyon fontos, a geometria, a számisztika, hiszen ebből nagyon sok titok van a Tórában, és az Amaleknek a számisztikája az egyenlő a kétséggel. Héberül úgy van, hogy szafék. Szafék az a kétség, és ez az, ami problémát okoz Izrael népének. A kétség az mindig próbálja megállítani Izrael népét a parancsolatok teljesítésében. A másik probléma egyébként, és az is nagyon érdekes, hogy a dollárnak a számértéke pontosan ugyanaz, mint Amaleknek és a kétségnek. Ez azt jelenti, hogy sajnos a pénz a másik dolog, amely megakadályozza a zsidókat a micvák teljesítésében. Ez viszi arra, hogy Isten őrizzen lopásra, csalásra, vagy a sabat megszegésére, ez minden közrejátszik ebben. Tehát ez a két dolog, amely problémát okoz Izrael népének, az a szafék, az a kétség, és a másik pedig az a pénz. A pénz lett sajnos egyfajta bálvány ma a mai világban, amit nagyon nehéz leküzdeni, ott van a jetszere rá, ott van a rossz ösztön, éppen ezért ez a két dolog, ami hátráltatja Izrael népét. Saul király a királyságával is fizetett ezért, amiért nem hajtotta végre az isteni parancsolatot. Samuel proféta elment hozzá, és megmondta, hogy ettől fogva nem vagy király. Elveszítetted a királyságot. Nem teljesítetted az örökkévaló parancsolatát, ezért nem lehetsz tovább király, és átvette a helyét Dávid király. Ő lett az új király, és mint tudjuk, Dávid királynak a leszármazottja lesz a messiás. Saul királynak viszont volt egy nagyon pozitív tulajdonsága, mégpedig a szemérmes öltözködés férfi létére. Úgy öltözködött, mint ma egy haredi nő, mint egy nagyon vallásos nő, és ennek köszönhette azt, hogy az ő unokái lettek Eszter és Mordechai, Saul királynak. Ez az érdekessége, hogy egy nagyon alázatos ember volt egyébként, és nagyon szemérmesen akart öltözködni, soha nem láttak olyan részeit a királynak, amit nem kellett volna látni, és ennek köszönhetően lehetett az ő unokái Eszter és Mordechai néhány száz évvel később, egy idővel később. Tehát Eszter és Mordechai, ők unokatestvérek voltak, Eszter szülei korán elhunytak, és Mordechai volt az, aki nevelte őt, és utána összeházasodtak, hogy megmentsék Izrael népét. Az érdekessége még a dolognak, hogy miután Saul nem ölte meg Agagot, Amalek királyát, ezért az ő reinkarnációja lett Hámán. Az ő reinkarnációjában küldte vissza az örökkévaló Hámánt. És abból a reinkarnációból volt utána természetesen Hitler is. Tehát az, hogy nem ölte meg Saul király Amalek királyát, ezzel sajnos nagy bűnt követett el, és nagy problémát okozott Izrael népének minden generációban. Minden generációban itt van velünk Amalek. Hámán egyébként kezdetben egy sima fodrász volt, semmi különleges nem volt benne, majd utána az örökkévaló tette oda ebbe a fontos pozícióba azért, hogy hát kellemetlenséget okozzon finoman szólva Izrael népének, és mint tudjuk, mi volt utána az ő célja, csinált egy ilyen játékot a kockával, egy ilyen, és kijött neki a három szám. Egyes, hármas, hármas. Ez a héber betűkben az Alef, Gimel, Gimel. Ez azt jelenti Agag. Tehát az ő reinkarnációja jött ki, mármint akitől származott ő, Agag, Amalek királya, és ez is adott neki egyfajta pusht arra vonatkozóan, hogy Izrael népét el kell tüntetni, el akarta tüntetni a világból. De a végén minden jóra fordult, ahogy ki akarták a zsidókat írtani, a végén mi történt? A nem zsidók lettek egy része kiírtva, és azt is láttuk, hogy Hámán meg akarta ölni Mordechájt, és a végén mi lett belőle? Hámán lett felakasztva. Miután fel akarta akasztani Hámán Mordechájt, a végén ugyanazon az akasztófán lett a vége Hámánnak. Ezért van a Púrim, ezért van a Púrim neve. Másik nagyon érdekes kérdés, a Talmud megkérdezi azt, hogy hol van célzás Eszter királynőre a Tórában. Felmerül a kérdés, hogy miért is kellene, miután Eszter király 900 évvel később élt, mint ahogy a Tórát kaptuk. Miért kellene lenni a Tórában bármilyen célzásnak? Fordítva ez természetesen érthetőbb lenne, hogyha az Eszter könyvében lenne a Tóráról. De nem, a Tórában van nagyon-nagyon érdekes dolog. Nagyon érdekes dolgok, kódok, amelyek előre vetítették a történelmet abban az időben is, a Purim idejében is persze, és később is. A Talmud azt írja, hogy az örökkévaló neve nincs benne a Megillá Eszterben. Direkt nincs benne, mert hogy azt mondta az örökkévaló, hogy Eszter Panim, tehát hogy én el fogom az arcomat takarni abban az időben. És viszont kóddal benne van, mégpedig akkor, amikor azt mondja, az van írva az Eszter könyvében, hogy Melech, király, akkor nem Ahasverosról van szó, hanem az örökkévalóról. Minden alkalommal, amikor csak az van írva, hogy Melech, király, akkor csak is az örökkévalóra akar utalni. Amikor az van írva, hogy Melech, Ahasveros, akkor van Ahasveros királyra az utalás. De el volt tüntetve Eszter könyvéből az örökkévaló. Csak a titok alapján tudjuk, hogy ott van benne. És megkérdezi a Talmud, és hol van benne Mordechai a Tórában. Hol van rá célzás? Erre azt válaszolja a Talmud, hogy Mordror, ahol az van írva a Tórában, hogy Mordror, ez a célzás a Tórában Mordechaira. És most az egyik legnagyobb titkát fogom felfedni az Eszter könyvének. Nagyon érdekes. Mennyi betű található az Eszter könyvében? Eszter könyvében pontosan 12.196 betű van. Mindenki utána számolhat, hogy pontosan ez a szám van. Volt, aki egyébként utána számolt, nem akarta elhinni, természetesen ez a valódi szám. De mi a különlegessége ennek a számnak? Mert lehetett volna bármilyen szám. Mi a különlegessége ennek? Hogyha vesszük a Tórában a Mordror szót, ahogy a Talmud írta és mondta, hogy ott kell lenni Mordechájról a titok, hogyha ott bekarikázzuk a mem betűt, és számolunk pontosan 12.196 betűt, pont annyit, amennyi a betű van az Eszter könyvében, akkor mit fogunk megkapni? Akkor megkapjuk a rés betűt. Utána megint ugyanígy számolunk 12.196 betűt, mit kapunk meg? A dalet betűt. Utána megint 12.196 betű, és megkapjuk a háv betűt. Újabb 12.196 betű, és megkapjuk a Júd betűt. Tehát a végén megkapjuk Mordechai nevét. Pontosan 12.196 betűnként. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, ez egy óriási titka a Tórának, ami Purimhoz, ami Eszter könyvéhez tartozik. Ez egy igazi kód. Gondoljatok bele, hogy az egész Tórában van 304.805 betű pontosan. És kérdezik bölcseink, hol van a Tórában célzás Mordechájra? Erre azt válaszolták a mor szóban. Ezért a Talmud bölcsei, amikor valaki nem veszi komolyan a Talmud bölcseit, akkor el kell gondolkoznia, hiszen nekik ott volt a Ruach HaKodes, ott volt a Szent Szellem. Ők nem véletlenül tudtak ilyen titkokat. Honnan tudhatták, hogy pont a 304.000 805 betűből pont a mor szóban van a titok Mordechájjal kapcsolatban. Ezt másképpen nem lehetett tudni, csak is az örökkévaló adhatta meg ezt a jelszót, ezt a titkot a bölcseinek. Ez bölcseinknek az ereje. Óriási erejük van a mai napig ezáltal. De mi van Eszterrel? Ő a másik része. Őnek is kell lenni valami titoknak a Tórában, Eszterrel kapcsolatban. Hogyha vesszük az első szót a Tórából, a Bereshit szót, és bekarikázzuk az Alef betűt, és onnan megint számolunk ugyanígy, pontosan 12.196 betűt, amennyi az Eszter könyvének a betűinek a száma, nem kevesebb, nem több egyel sem, akkor megkapjuk a Számech betűt. Megint számolunk ugyanígy 12.196 betűt, megkapjuk a Táv betűt. Megint 12.196 betűt, és megkapjuk a Rés betűt. Pontosan 12.196 betűnként megkapjuk Eszter nevét. Tehát ezzel nagyon nehéz vitatkozni egy ilyen kóddal, mert lehetett volna bármilyen szám, lehetett volna 20.000-enként is, akkor is nagy csoda lett volna, vagy mondjuk 10.000-enként, hogy ez kijött volna, mint kódként. De hogyha pontosan az a szám, pontosan a 12.196 betű, ami az Eszter könyvének a betűinek a száma, azt gondolom, hogy itt aztán nem lehet semmi kétség. Semmi vita nem lehet, hogy ez egy valódi kód Izrael népe számára a Tórából. Egy olyan kód, amely tulajdonképpen a 900 évvel, körülbelül 900 évvel a születésük előtt, Eszter és Mordechai születése előtt ott van egyértelműen, világosan a Tórában róluk, hogy lesz Eszter, lesz Mordechai, lesz Púrim, minden ott van. Ezt senki más nem írhatta, csak az örökkévaló. Senki nem mondhatja azt, hogy valaki úgy állította össze a Tórát, hogy pont 12.196 betűnként ott lesz benne Eszter neve és Mordechai neve. Tudjuk azt, hogy Púrimkor bort kell inni. Dafke bort, és nem viszkit, nem mást, inkább bort. De egyáltalán mi az a bor? Amit az ember evett a tiltott fáról, az a gefen, az a szőlő. Tiltott fáról szőlőt evett az ember, és nem almát, ahogy a kereszténység azt írja, az szőlő volt. A Talmud azt mondja, hogy Izrael népe a szőlőhöz hasonlít. Miért? Mert a szőlő az egyetlen gyümölcs, amelyet nem lehet párosítani más maggal. Mint más gyümölcsöket, hogyha párosítanak, akkor kijön belőle egy másik gyümölcs, egy érdekes dolog, egy gyümölcs, de a szőlő az egyetlen, a szőlő mag, amelyet nem lehet párosítani egyikkel sem. Miért? Azért, mert a zsidóknak nincs engedélyük az örökkévalótól, hogy másokkal házasodjanak. Hogy ne zsidókkal házasodjanak. Ez nem azért van egyébként, mert hogy a nem zsidók az rosszabbak lennének, hanem azért, mert az örökkévaló azt akarta, hogy fennmaradjon a nép, másképp nem tud fennmaradni. Ez volt az oka ennek. Púrim ünnepe egyébként az, mint tudjuk, az nem egy tórai ünnep, hanem azt a bölcseinket parancsolták meg, hogy ünnepeljük a Púrimot. Viszont nagyon érdekes, hogy ez az az ünnep, amely a messiás eljövetele után is ugyanazzal a jelentőséggel fog bírni a Púrim, mint most. Ellenben a többivel. A Pészach, ami ma egy nagyon-nagyon nagy ünnep, komoly ünnep, a Szukot, ezeknek már nem lesz akkora jelentősége a messiás eljövetele utáni időszakban, mint a Púrimnak. Miért? Azért, mert a Púrim csodája az tökéletes. Hiszen egyetlen áldozata nem volt a Púrimnak. Ha megnézzük például az egyiptomi kivonulás ott is egy nagy csoda volt. De ott már nem kevés áldozat volt a héberekből. Vagy ha vesszük Hanukát, az is egy óriási csoda volt, de sajnos ott is nem kevés áldozat volt. A Púrim az egyetlen ilyen csoda, ahol nem volt egyetlen egy áldozata sem Izrael népéből. Ezért tökéletes, és ezért van az, hogy a messiás eljövetele idő utáni időszakban is ugyanazzal a jelentőséggel fogjuk ünnepelni Isten segítségével a Púrimot. Jön egy másik érdekes kérdés, még pedig Ásveros király 180 napig ünnepelt. Felmerül a kérdés jogosan, hogy ki az a normális ember, aki 180 napig ünnepel valamit. Először is ez mai értelemben dollármilliárdokat jelent, vagy milliókat mindenképpen. Az összes 127 országból hívni az embereket, küldetteket, és ez óriási pénzbe került. Egy normális ember egyébként nem csinál fél évig, 180 napig ünnepléseket. Mi a titka ennek az ünneplésnek? A buli kezdete az a királyságának a harmadik éve. A harmadik éve, miután Vasti azt javasolta neki, hogy vonja vissza a szentélynek, második szentélynek az építését. Ez volt a poénja a dolognak. Akkor felmerül a kérdés, akkor miért nem azonnal csinálta a bulit? Azért, mert voltak emberek, akik mondták neki, hogy van egy profécia, hogy 70 év múlva igenis fel fog épülni az a szentély. Nagyon érdekes dolog egyébként, kevesen tudják, hogy a proféciáknak mára már körülbelül a 97%-a teljesült. Aki nem hiszi, nézzen utána. Nézzen utána a proféciáknak, és fogja látni, hogy szinte minden profécia teljesült már 97%-ban körülbelül, tehát nagyon kevés van még, aminek kell teljesülnie a messiás eljövetele előtt. Tehát a Ásveros király azért nem csinálta rögtön a bulit, mert meg akarta várni, hogy mi lesz. Most valóban felépül a szentély, a második szentély, vagy nem épül fel? Ha felépül, akkor azt mondta, mi okom lenne az ünneplése? Izrael népe itt fog hagyni engem, és elmegy Jeruzsálembe, elmegy Izraelbe. Ha viszont nem, akkor örökre az én irányításom alatt lesznek. De felépült, akkor pedig újra fölmerül a kérdés, akkor miért ünnepelte, hogyha felépült? Miért ünnepelte 180 napig? Ennek egyetlen oka van, mégpedig az, hogy tévedett a számításban. Egyszerűen tévedett. Jeremiás proféta azt mondta, hogy 70 évig lesznek a zsidók Bábelban, ami egyébként Bábel a mai Irak területe, és elszámította magát ezzel a számítással, és ezért csinálta a bulikat 180 napon keresztül. Ezeknél a buliknál, és ez nagyon fontos megérteni, Ásveros használta a szentély eszközeit is, és vagyonát, és mindent, azokat a vagyontárgyakat, mindent felhasználta ezekhez a bulikhoz, ami egy óriási nagy dolog volt, és nagy bűn volt, hogy ezeket a szentélyből származó dolgokat felhasználta ezeket az eszközöket. És az a 18.500 pontosan, akik ott volt azon a helyen, a Purim idején, ők sajnos részt vettek ezeken a bulikon. És ezért haragudott meg az örökkévaló Hashem Izrael népére, hogy tehettek ilyet, hogy ebben a bulikban, ebben a miste, ebben az ünneplésben ti részt vesztek, amikor megszégyeníti Ásveros király ezeket a szentélyből elhurcolt dolgokat. Tehát az nem hallgattak rá, nem hallgattak Mordechájra. Mordechaj könyörgött mindenkinek, hogy ne menjenek el erre. Nem hallgattak rá, és ezért sajnos halálos ítélet született az égben Izrael népe felett. Ez egy óriási istenkáromlás volt, az, hogy részt vettek ezen. Úgy mondják héberül, Hilul Hashem. Hilul Hashem volt, hogy ott volt 18.500 vallásos zsidó ember ezen részt vett, ezeken a mulatságokon, ahol ott vannak a szentély kincsei. Nagyon érdekes, hogy Hámán idején minden zsidó vallásos volt. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Hámán azt mondta, hogy van egy nép, amely teljesen különbözik mindenkiétől, a vallások. Teljesen máshogy öltözködnek, máshogy viselkednek, más a vallások. Innen tudjuk, hogy mindenki vallásos volt, mert ma például nem tudnák ezt elmondani. Amerikában, Magyarországon a legtöbb zsidó nem úgy öltözködik, nem a hagyományos zsidó öltözetbe, tehát ma nem lehetne megmondani. De akkor mindenki vallásos volt, egy olyan ruhát viseltek, hogy lehetett tudni, hogy ő zsidó ember. És ebből tudjuk, hogy akkor abban az időben, Hámán idejében mindenki vallásos zsidó volt. Persze az is érdekes, hogy 230 évvel ezelőtt is, mindaddig, tehát körülbelül 3000 évig a Tóra adástól alig volt olyan zsidó, aki sabatot megszegte volna. Tehát mindenki vallásos volt körülbelül 230 évig. Nyilván voltak olyanok, akik otthon megszegték, de nyilvánosan nem merték megszegni. Még az újkori Izraelben is, mikor megalakult, még voltak olyanok, akik már nem akarták tartani, de akkor is bújva elbújtak, sabatkor elmentek a mezőre cigarettázni, stb. Ma már tudjuk sajnos, hogy semmi gondot nem jelent ez az embereknek, ez nagyon nagy probléma Izrael népével kapcsolatban, óriási nagy problémát jelent, de ez most egy más kérdés. Tehát a 18.500 zsidó embernek, vallásos zsidó embernek a bűne miatt, és ezt figyeljünk jól, halálos ítélet volt milliókra. Voltak olyanok, akik nem voltak benne ebben, csak azok, akik ott éltek. És az ő bűneik miatt az egész Izrael népére milliókra halálos ítélet volt az égből. Mindaddig, amíg hála Istennek jött a csoda. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy Eszter már 5 éve volt királynő, de senki nem tudta róla, hogy ő zsidó. Hogy lehetett ez? Csak is a miste, az ünneplésnek, a bulinak a második napján derült ez ki. Hogy létezik ez? Ebből egy érdekes dolgot lehet megtudni, még pedig azt, hogy annak idején a nem zsidó nők is úgy öltöztek, teljesen szemérmesen, nem úgy, mint ma, hogy félcsupaszon járkálnak az utcán. Abban az időben nem csak a zsidó nők, hanem a nem zsidó nők is ugyanolyan szemérmesen jártak, úgy öltözködtek. Éppen ezért nem lehetett megkülönböztetni, hogy ő most zsidó vagy nem zsidó. Eszter királynő ott volt 5 évig a palotában, és senki nem tudta róla, mert nem tűnt föl senkinek például az öltözködése. Ugyanez volt a többi perzsa nőknek az öltözködése, mint az övéké. Egy másik nagyon érdekes dolog, hogy egyetlen zsidó nem besúgó nem volt, aki besúgta volna, aki magyarul, ahogy mondani szokták, magyarul beköpte volna, hogy ő zsidó. Gondoljunk el, ma azt gondolom, hogy egy órában nem tellene, és valaki feldobta volna. Abban az időben ez olyan érdekes dolog volt, hogy senki nem volt az, aki oda ment volna, és azt mondta volna, hogy ide figyeljél, a királynő zsidó. Mekkora nagy összefogás volt, micsoda összefogás volt akkor. Ez az, ami egyébként nagyon hiányzik ma, mert amikor van összefogás a nép között, akkor még súlyos ítélettől is az örökkévaló megmenti a népet. Amikor nincs összefogás, akkor sajnos jönnek az ítéletek a nép felett. És ezt lehet látni akár most is, és lehet nagyon jól lehet ezeket a dolgokat látni, hogyha valaki belegondol. Purimkor mindenkinek innia kell bort, de ez nem azt jelenti, hogy van engedély arra, hogy valaki berúgjon, és utána olyan dolgokat műveljen, amellyel szégyent hoz a népre. Például, hogyha valaki annyit iszik, hogy utána el kell vinni a detoxikálóban, és ráadásul kipa van a fején, és a cicesz lóg ki, akkor ez nagy, óriási hilula sém, ez egy istenkáromlás, hogyha így viselkedik valaki. Tehát ez nem azt jelenti, hogy azért, mert inni kell, és hogy addig, amíg össze nem tévesztjük Hámánt és Mordechájt, hogy akkor az azt jelenti, hogy valaki lerészegethet. Szó nincs róla. Purimkor szabad inni, ezt nem azt mondom, de nincs engedély arra, hogy lerészegedjen valaki, és olyan dolgokat műveljen, ami utána nagyon nagy problémát okoz Izrael népének. Tehát, hogyha valaki tudja, hogyha iszik, ő hülyeségeket csinál, akkor egyszerűen igyon egy nagyon picit esetleg, és utána fejezze be. Semmiképpen ne csináljon olyat, nincs engedély arra senkitől, hogy most Purim van, hogy lehet a detoxikálóba kikötni, vagy valahol a parkban a padon. Sajnos vannak olyan vallásos emberek is, akik azt gondolják, hogy Purimkor ezt is szabad, de szó nincs róla. Látni sajnos néha 16 éves gyerekeket olyan állapotban, hogy az egyszerűen szörnyű. Nem szabad. Baruch atah Adonai Melech haolam shehakol nimdro. A vízre mondtam el az áldást. Mordechaj pedig összehozta az összes zsidót a városban azért, hogy megmeneküljenek. Mit tett? Kérte, hogy 3 napig böjtöljenek az emberek. Gondoljunk bele, ma ha 1 napig kell böjtölni, erről jut eszembe nagyon fontos, hogy holnap Eszter böjtje van, tehát reggeltől hajnaltól egészen 18 óra, mindjárt meg is nézem a pontos időpontot, hogy meddig. Azt mondja, hogy ez nem itt van, egy fél pillanat. Igen, Eszter böjtje Budapesten 18 óra 21 percig tart holnap a böjt. Ha már ennyit kell böjtölnünk hajnaltól este majdnem fél hétig, már nagyon oda vagyunk, hogy böjtölni kell, és alig bírjuk, és stb. Nem beszélve Jom Kipurról, vagy Tisza B'Avról, amikor 25 órás böjtről van szó. Sajnos mi már gyengébb anyagból vagyunk, annak idején 3 napig is képesek voltak böjtölni. 3 napig nem ettek, nem ittak. És ez volt tulajdonképpen, ami megmentette őket. Pontosabban nem is a böjt az nagyon sokat segített, hanem az imák. Mert zsoltárokat mondtak és sírtak, annyira bocsánatot akartak kérni az örökkévalótól, hogy sírtak és a zsoltárokat mondták folyamatosan, és ez az, ami megmentette őket együtt a böjttel. Következő kérdés, hogy miért öltöznek jelmezbe Purimkor. Mi az oka ennek? Mi a titka? Az, hogy az örökkévaló azt mondta, hogy Eszter Panim, elrejtem az arcomat a zsidók előtt, kvázi nem nézek oda, hogy mit csinálnak velük, és ennek ezért teszünk ma mi is álarcot. Ez az oka annak, ez a titka, hogy miért öltöznek jelmezbe, miért tesznek álarcot, stb. Mi a különbség Hanuka és Purim között? Ez is nagyon fontos dolog. Az egyik lényeges különbség, hogy Purimkor fizikailag akarták megsemmisíteni a népet, Hanukakor pedig csak idézőjelben, csak spirituálisan. Nem akarták kiirtani a népet. De mi a különbség akkor a szevivon között, amit hanukakor használunk, és a kereplő között, amit pedig purimkor használunk. A szevivonnál meg kell értenünk, hogy hanukakor a csoda fentről jött. 100%-os fentről jövő csodáról van szó. Hiszen ott volt néhány tíz, néhány száz ember, a makabeusok, és szemben voltak egy görög hadsereggel. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy az a néhány tíz, néhány száz ember önmaga tudott volna csodát tenni. Tehát ott 100%-osan fentről jött a csoda, ezért használjuk a szevivont, amit így fentről pörgetünk. Purimkor viszont a rásánt, ezt a kereplőt használjuk, ami lentről, mert azt jelenti, hogy a csoda ekkor, a purimi csoda az lentről jött, nem fentről. Mert hogy úgy tudott megmenekülni a nép, úgy jött a csoda, hogy ők elkezdtek imádkozni, és bocsánatot kérni, és böjtölni. Ez a különbség a kettő között. És azt is meg kell értenünk, hogy milyen ereje van a böjtnek, és főleg az imáknak. Ebből a történetből mindenképpen ezt meg kell értenünk, hogy óriási ereje van az imának, az ember imádkozik. És teljes szívből, teljes lélekkel. Tehát Izrael népe hozta ezt a csodát a Purimkor. Hát sem már meghozta az ítéletet egyébként akkor, és mégis sikerült megfordítani ezt az ítéletet. A Purimnak ugyebár van négy parancsolata, az egyik nagyon fontos parancsolata, hogy meg kell hallgatni Megillát Esztert. Mindenkinek, a gyerekektől kezdve a felnőttig, mindenkinek, a nőknek, ebben nincsen különbség. Ezt este és reggel, tehát holnap este kell meghallgatni, és holnap után reggel a zsinagógákban. Másik nagyon fontos micva, a szegényeknek kell adományt adni. Ezzel kapcsolatban van egy érdekes dolog, hogyha Purim sabatra esne, akkor nincsen Purim. És nem csak azért, mert akkor mint Rosh Hashanákor, hogy a sófár fújás miatt, hogy vinni a sófár, stb., és akkor itt is Eszter könyvét kellene vinni. Nem ez a fő oka az. A fő oka az, hogy akkor sabatkor nem lehetne adni adományt a szegény embereknek. Nézzük meg, hogy micsoda vallásunk van, amikor ennyire figyelembe veszi, hogy még a sabaton is fölül van az, hogy az embertársainkon segítsünk. Ez egy óriási dolog véleményem szerint. Van még egyébként a purimi étkezés, amit napközben szoktak csinálni. És még van a negyedik parancsolat, az pedig, hogy kell adni egy slachmones, slachmanot, átadni legalább két embernek, az viszont kell lenni legalább két dolog benne. Ha van benne bor vagy szőlőlé, az már lehet az egyik, és még egy valami süteményféle, valami rágcsáló, kettő dolognak kell lenni, és minimum két embernek, az már nem muszáj, nem kötelező, hogy szegény legyen, azt lehet adni bárkinek. Ez a négy fontos parancsolat van Purimmal kapcsolatban. A Talmud a Megillá traktátus 7. oldalán egy elképesztő dologról ír. Abban az időben a bor nem úgy volt, mint ma, minimum 50%-os alkohol tartalma volt, nem úgy, mint manapság. És ketten ültek a purimi étkezésen, azt írja a Talmud egyébként a szóbeli Tóra, és az egyik kicsit többet ivott, és mit csinált? Fogott egy kést, és egyszerűen leszúrta a barátját. Azért, mert többet ivott. Azután aludt néhány órát, és amikor felébredt, akkor észlelte, hogy mi történt, hogy a barátja ott vérben úszik. És mit csinált akkor? Képes volt feltámasztani. Abba azt kell tudni, hogy aki egyébként benne van a Talmudban, annak olyan spirituális ereje volt, aki képes volt mechájemetim, aki képes volt egy halott embert, ha úgy volt, spirituális erejével, amit az örökkévalótól kapott, Ruach HaKodes, feltámasztani. Aki nincs benne a Talmudban, annak nem volt ilyen ereje. Egy évvel később meghívta őt Purimra ugyanúgy ezt a barátját, de a barátja azt mondta, ne haragudjál, de nincs minden nap Purim. Innen jön egyébként ez az elnevezés, amikor szoktuk mondani valakinek, hogy figyelj, nincs minden nap Purim, ahogy magyarok pedig magyarul mondják, hogy nincs minden nap gyereknap. Nincs minden nap Purim. Ez innen van, sokan nem tudják, hogy ebből a történetből származik az, hogy nincs minden nap Purim, én nem fogok elmenni még egyszer. Ki tudja, hogy lesz-e erőd, spirituális erőd újra, hogyha ezt megcsinálod, hogy még éljek? Milyen érdekes, hogyha a zsidók isznak és mértékkel, akkor ők Tóráról beszélnek, szent dolgokról. A Talmud arról ír, hogy amikor Asveros ünnepelt, ugyebár ott volt mind a 127 országnak a küldötte, és ők mind vitatkoztak, miről beszéltek? Nem a Tóráról, nem szent dolgokról, hanem arról vitáztak, hogy melyik országban a legszebbek a lányok. A nők. Mindegyik azt mondta, hogy az övé, a perzsa azt mondta, hogy az övé, a babilonia az övé, a bábeliek azt mondták, hogy az övé. Mindenki a sajátját. Azt mondta, hogy a mi lányaink a legszebbek. Asveros király, igaz, hogy ő perzsa volt, de a felesége a Bábel királyának, babiloni királyi családból származott, és éppen ezért nem merte azt mondani, hogy ebben volt esze, hogy nem a perzsa nők a legszebbek, hanem a babiloniak, hiszen az ő felesége a babiloni királyságnak volt a leszármazottja. És ezen vitatkoztak. Azután mi történt? Azért, hogy bebizonyítsa a király, Asveros bebizonyítsa ezt, hogy az ő felesége a legszebb, és a babiloni nők a legszebbek, megparancsolta, már ívott szépen, már nem volt józan, megparancsolta, hogy jöjjön a felesége Vásti megmutatni magát, kvázi meztelenül. Nem úgy kell elképzelni a teljes meztelenséget, mint ma, hanem mondjuk úgy, hogy hiányos öltözetben. És Vásti királynő ellenszegült, de azt írják a bölcsénk, hogy nem azért, mert ő neki problémája lett volna ott pózolni az ő testével. Nem volt olyan szemérmes, arról van szó, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy akkor éppen voltak nem véletlenül az örökkévaló adott neki kiütéseket, mecorá kiütéseket a testén, és ezért nem volt hajlandó menni és pózolni ott a többiek előtt. És a király ekkor mit csinált? Megkérdezte az ő tanácsadóit, hogy na most mit csináljak? Mindegyik egyértelműen, egybehangzóan azt mondta, hogy meg kell ölni, meg kell öletni. Mi az, hogy a királynak nem fogad szót a királynő? Ő pedig parancsot adott arra, hogy megölessék. Ahogy mondtam már a tanítás elején, reggel, mikor felébredt, akkor józanul, akkor nem értette, hogy hol van a felesége, és mondták neki, hogy te adtál rá parancsot erre. És ahogy mondottuk, azért kellett meghalnia a Vástinak is, és a hét tanácsadónak is, mert mind a 8-an azt javasolták a királynak, hogy ne engedje a szentély, a második szentély felépítését. Ez volt a története. Az is egy érdekes dolog, hogy a király megkérdezte a zsidó bölcseket is, akik ott voltak, hogy mit csináljon Vástival. Nekik volt eszük, mert tudták azt, hogy ha bárhogy is döntenek, jól nem jöhetnek ki belőle. Hiszen, hogyha azt mondják, hogy ölesd meg, akkor másnap azt kapták volna, mint a nem zsidó bölcsek, a tanácsadói. Ha pedig azt mondta volna, hogy ne ölesse meg, akkor meg az lett volna a vád, hogy nem lojálisak a királyhoz. Úgyhogy tudták azt, hogy ebből jól nem jöhetnek ki. Éppen ezért azt mondták, hogy miután nincsen a szentély, nincsen a Sanhedrin, az a fajta bíróság, ami dönthet emberi életek fölött, azt mondták, mi nem mondhatunk semmit. nincs jogunk emberi élet felett dönteni. Ma, és így találtak egy nagyon jó kibúvót, és ezért nem adtak semmilyen tanácsot, és ezzel megmenekültek. És most jön a végén, a vége felé egy nagyon-nagyon szuper, mega érdekes dolog, azt gondolom, engem is nagyon meglepett, én nem tudtam róla, lehet, hogy ti igen, én nem, hogy mi a különbség, vagy mi a kapcsolat, az egyenes kapcsolat Purim között és a náci gyilkosok kivégzése között. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. A Megillában, hogyha megnézitek, van három betű, ami kisebbel van írva, kisebb betűkkel, egymás alatti sorban. Ez a Táv, Sin és Záin betű. Meg tudjátok ezt nézni a Megillában. És ennek is van egy számértéke. Mi az ennek a számértéke, ennek a három betűnek? 1947. Nem egy 1948, nem egy 1965, pontosan 1947. Miért fontos ez a szám, hogy mi történt 1947-ben? Valami nagyon érdekes dolog történt. Először is a Megillában Eszter királynő azt kérte az örökkévalótól, hogy adja meg még egyszer a lehetőséget, hogy végezzünk a gyilkosainkkal. Képzeljétek el, Eszter királynő már előtte látta, hogy mi lesz majd több ezer évvel később, ezért kérte az örökkévalót, hogy ugyanúgy, mint akkor tette, Purimkor ugyanúgy a gyilkosainkkal végezni tudjuk. Mikor? Pontosan 1947-ben? Mi volt akkor a Nürnbergi tárgyalás? 10 nácit akasztottak. Amerikában volt ez az akasztás, de valójában mennyien voltak? Nem 10 voltak, hanem 11 voltak, akiket halálra ítéltek. Csak egy közülük hogyan menekült meg az akasztástól? Úgy, hogy megmérgezte magát. A gyűrűjébe tett ilyen mérget, és akkor tablettát, és néhány órával az akasztása előtt bevette ezt a méreg tablettát, és így nem került sor az ő akasztására. Kvázi öngyilkos lett. A börtönben akasztották azt a 10 nácit, és ki volt, aki végrehajtotta az akasztásokat? Úgy hívták, hogy Mr. Wood. Nem tévedés, Mr. Woodnak hívták, ami tudjuk, Wood magyarul fát jelent. És ő volt, aki végrehajtotta ezek az akasztásokat, és azt érdemes most megérteni, hogy miért volt az egyik öngyilkos a 11-ből. Hogyan kapcsolódik ez Purimhoz? Nagyon érdekes, azt gondolom. Úgy kapcsolódik ez Purimhoz, hogy Hámán azt gondolta, hogy a király őt fogja majd a pompával vitetni végig a városon, a hintóval, és hogy Mordechai lesz az, aki a hintót majd vezeti. Ez volt az ő gondolata, ez volt az ő álma. Igen ám, de ez a végén pont fordítva lett. Mordechai került a hintóra, mint a király, és Hámán lett az, aki vezette a hintót. A dicsőség végül a Mordechai lett. Mint ahogy mindenki azt hitte, hogy Mordechai az, aki vezeti a hintót, így Hámánnak a lánya is azt gondolta. Mit csinált Hámánnak a lánya? Összeszedett egy hordónyi kakit. Már bocsánatot kérek, de ez az igazság. Abban az időben egyébként nem volt olyan vécé, mint ma, és egy ilyen hordóba tárolták ezeket az ürülékeket, a kakikat, és az volt a terve Hámánnak a lányának, hogy egy ilyen hordó kakit fog, amikor látja, hogy megy a hintó, akkor Mordechájra fogja ráönteni. Igen ám, de ő nem tudta azt, hogy itt csere van a szereposztásban. És ráöntötte az édesapjára, Hámánra a kakit, és felnézett az édesapja, észrevette, hogy ő az, és a szégyenében kiugrott az ablakon, és öngyilkos lett. Meghalt. És Hámán családját, akik 10 maradtak, felakasztották. Mind a 10 Hámán családtagot felakasztották. Tehát nagyon érdekes itt az összefüggés, hiszen mi történt 1947-ben, ami benne van titokként az Eszter könyvében? Az történt, hogy 11 embert ítéltek halálra a Nürnbergi perkben. De mivel egy öngyilkos lett, mint ahogy Hámánnak a lánya, hogy lehet ez? Hámánnak a lányának volt a reinkarnációja. Ez, aki öngyilkos lett, az a náci. És a másik 10, akit felakasztottak, az Hámán családja volt, az a 10 ember, az ő reinkarnációja volt. Tehát nem volt véletlen, ez a 11 ember, ez pontosan az a 11 ember, aki Hámán családjához tartozott, az ő reinkarnációja. Vajon van erre bizonyíték erre? Vagy pedig ez csak úgy valaki kitalálta? És most hallgassatok egy nagyon-nagyon mega érdekes dolgot. Ugyanis az történt, hogy az egyik náci a bíróságon azt kiabálta az akasztása előtt a bíróságon, hogy Purim ünnepe a zsidóknak 1947. Ezt kiabálta a náci. És ez megvan felvételen. Megvan felvételen, aki megkeresi, megtalálhatja ezt a felvételt, hogy ezt kiabálta a náci, mielőtt felakasztották volna a bíróságon. Purim ünnepe a zsidóknak 1947. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen bizonyítja azt, hogy a reinkarnációja volt a Hámán családból. Azt gondolom, hogy ezekben a dolgokban ennyit szerettem volna egyébként elmondani a Purimról, ennyit szerettem volna nektek elmesélni. Bízom benne, hogy voltak titkok ebben a dologban, ebben a történetben, ami a Megillához tartozik, az Eszter könyvéhez, és magához, a Purimhoz, a Talmudból, és innen-onnan vannak olyan érdekes titkok, amin érdemes elgondolkozni. Azt gondolom, hogy egy zsidó embernek tudnia kell, hogy a Tórát csak is az örökkévalóat adhatta. Egyébként ezt a Tóra és Tudomány kiadványból is ki lehet olvasni, egyértelmű bizonyítékok vannak rá, de most is, ma is azt gondolom, hogy kaptatok erre bőven bizonyítékot, például, hogy Eszter és Mordechai neve pontosan annyi betű különbséggel kijön Eszter könyvében, bocsánat, a Tórában, ami 900 évvel hamarabb kaptuk, mint ahogy egyáltalán Eszter és Mordechai meghalt. Tehát én úgy gondolom, hogy érdemes ezeken a dolgokon elgondolkozni, és hogyha ez így van, már pedig így van, ezek tudományos bizonyítékok, akkor azon is érdemes elgondolkozni, hogy szabad-e az örökkévaló törvényei ellen élnünk. Nekem az a meggyőződésem, hogy nem, hiszen mindennek van következménye, nem egy következmények nélküli világban élünk, hanem ez nem a senki földje, hanem az örökkévaló teremtette, és leírt mindent, átadott nekünk minden titkot az írott Tórában, de főleg a szóbeli Tórában adta át, a Kabalában, a Talmudban, a Misnában. Ott van az összes titok, amit a teremtésről, amit az emberről, amit az ember lelkéről, mindenről benne van. Nincs olyan dolog, ami ne lenne. Éppen ezért azt mondom a hittestvéreimnek, hogy miért kell másfelé menni, mikor minden benne van. Amit akarsz, az a Tórában, legfeljebb nem tudjuk, hogy hol található, de a szóbeli Tórában minden benne van. nem mondhatja azt senki, hogy nincs benne. Ha valaki fölmegy a magyarhidabrut.hu oldalára, akkor ott minden témát megtalál. Ha párkapcsolati nehézségei vannak, ha gyermeknevelési nehézségei vannak, ha depressziós, ha önbizalomhiányban küzdik, ha bármilyen problémája van az életben, mindenre van megoldás. Miért kellene, és a gyártótól, tehát nem mindegy, hogy a gyártótól, vagy pedig mindig az eredetit keressed, ne a kínait, hanem az eredetit keressed. Az eredetiben minden benne van a Tórában. Ezért nem érdemes máshol keresgetni ezeket a dolgokat. Én kívánom nektek, hogy legyen egy nagyon boldog Purimotok mindenkinek, egész Izrael népének, legyen béke a világon, és legyen minden elképzelhető jó, bár azt nem ünneprontásként akarom mondani, de a profécia azt mutatja, amit már jeleztem, hogy a járvány, amikor még nem volt a háború, hogy bizony nehéz időszak előtt állunk, ezt most is azt mondom, a profécia ezt mondja, és én nem vagyok proféta, a proféták mondták ezt 2000 évvel korábban, vagy több ezer évvel korábban. Éppen ezért nincsen csak egyetlen egy esély, ezt minden zsidó embernek meg kell értenie, csak is a csúvá, a megtérés. Semmi más esélye nem lesz a háborút illetően, mert akár tetszik, akár nem, a Gog és Magog háború, annak el kell jönnie. Úgyhogy a csúvának pedig a legfontosabb lépése az a sabbat. A sabbat megőrzése, hiszen az a legfontosabb szövetség, ahogy mondta az örökkévaló, hiába mondja valaki, hogy én hiszek benned. Azt mondta az örökkévaló, nem fogom elhinni, hiszen ez egy örök jel közöttünk. Ha tartod a sabbatot, akkor elhiszem. Ha nem tartod a sabbatot, akkor nem fogom neked elhinni. Szóval minden jót, Isten áldjon benneteket, mindenkit, legyen mindenkinek Purim Sameach, figyeljünk egymásra, figyeljünk a menekültekre, próbáljunk nekik segíteni, és próbáljunk a rászoruló embertársainkon, azokon is, akik nem menekültek. Purim Sameach, minden jót nektek, Isten áldjon benneteket, sziasztok, bye!